Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fekete Szabolcs Benedek atyával, a Szombathelyi Egyházmegye új segédpüspökével, Horváth József pápai prelátus, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkésze beszélget.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Fekete Szabolcs Benedek atyával beszélgetek. Vele kapcsolatban az alábbi meglepő levél jött március 11-én Székely János püspök atyától, a Szombathelyi Egyházmegye papjainak. Kedves testvérek, mivel igen sok országos feladatot is el kell látnom, ilyenek a cigánypasztoráció irányítása, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Caritas in Veritate Bizottságának a vezetése, a Magyarországi Kurzió, az Olvasmányos Könyvek Szövegét Gondozó Bizottság, a Keresztény Zsidó Tanács elnöksége, stb. És mivel a Szombathelyi Egyházmegyében a hitélet örvendetesen aktív és erős, ezért kérésemre Ferenc pápa segédpüspökkel ajándékozta meg egyházmegyénket. A Szent Atya 2022. március 11-én a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki Fekete Szabolcs Benedek atyát. Fekete Szabolcs Benedek 1977. december 17-én született Kőszegen, a család harmadik fiú gyermekén. Kőszeg szerdahelyen éltek, általános iskolai tanulmányait is ott végezte. 1992-ben felvételt nyert a győri Cuszor Gergely Bencés gimnáziumba, és érettségi után rögtön jelentkezett a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé. Dr. Konkoly István megyés püspök 1996 őszén Budapestre a központi szemináriumba küldte, itt kezdte meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. 2002-ben bakkalaureátus szerzett, majd 2004-ben elnyerte a teológiai licenciátus fokozatát. 2002 és 2006 között Szent Gotthárdon káplán, majd 2006 és 2009 között Csákány Doroszlón plébános lett. Az őrségi esperesi kerület bizalmából 2008-tól a kerületi esperesi teendőket is ellátta, és ebben az évben a központi szolgálatot is elkezdte Szombathelyen, mint püspöki irodaigazgató. 2009-től plébános lett Szombathelyen a Szőlősi Jézus Szíve plébánián, és oldalagosan 2013 és 2016 között a Szombathelyi Szent István Király plébániát is ellátta. 2013-tól az Egyházmegyei Bíróság munkájában is részt vett, mint bírósági jegyző. 2019-től az eddigi megbízatása mellett az Egyházmegye családreferense is lett. Fekete Szabolcs Benedek atyát mélyérzésű, tapintatos, szimpatikus egyénisége, tartalmas és mély prédikációi, hiteles papi élete, derűs nyitott lelkülete miatt nagyon is sokan szeretik. Sokan kaptak és kapnak tőle iránymutatást és lelki táplálékot. Sokak lelki vezetője, sokak családi jóbarátja és lelki támasza. A szőlősi plébánia az ő működése alatt Szombathely egyik legélőbb, legnépesebb közösségévé lett. Hálásak vagyunk azért, hogy Ferenc pápa az ő személyében jó pásztorral ajándékozta meg a Szombathelyi Egyházmegyét, hogy az egyházmegye vezetésében, a püspöki feladatok ellátásában segítségemre legyen. Fekete Szabolcs atya püspöki elmondata, legeltes bárányaimat, imádkozzunk együtt, hogy Krisztus szeretetével, az ő lelkületével szolgáljon rá bizottakat. Fogadjuk őt ebben az új küldetésében nagy szeretettel, nyitott szívvel. Adjunk hálát az ajándékért, amelyet Isten egyházmegyéknek adott, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörög érettünk. Szent Quirin, Szent Márton, Szent Benedek, Boldog Batthyány Stratmann László, Boldog Brender János, könyörögjetek érettünk. Aláírás János püspök. És az újonnan kinevezett szombathelyi segédpüspök most itt ül velem szemben a stúdióban. Isten hozott. Hogy érzed magadat most a bőrödben?
Legelőször is én magam is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, meg téged is itt, József atya, és köszönöm a lehetőséget, hogy tudunk egy kicsikét beszélgetni, meg megismerkedni a rádió hallgatóival. jelenleg most nagyon jól érzem magamat a bőrömben, mert lelki gyakorlatra érkeztem. Most végeztem a szentelési lelki gyakorlatot, és tényleg mondhatom azt, hogy majdnem 4 napot tudtam az Úristen közelében lenni, töltekezni, elmélkedni, és hát ez nagyon hiányzott most így az elmúlt hetekből, hónapokból, nagy pörgés volt minden szempontból, hogy egy kicsikét megállni és gondolkozni, Istennel lenni. Nagyon jól sikerült, úgy érzem, feltöltöttem, úgyhogy most egy feltöltődött Szabolcs atyával ül szemben, József atya.
Nagyon-nagyon örülök, Szabolcs atya, mert az nagyon-nagyon fontos, hogy mi papok, lelkipásztorok és pláne püspökök azok lelkileg feltöltöttek legyenek. Hány napos lelki gyakorlatot kellett neked végezni?
Ez 4 nap volt, bent lakással, elzárva a külvilágtól, tehát amennyire lehetett, tényleg a telefont félretettem, számítógépet félretettem. Ez most lelki készület volt, rákészülés.
Hova tevődött a hangsúly egy ilyen püspöki lelki gyakorlatnál, illetve a püspökségre felkészítő lelki gyakorlatnál?
Mindenek előtt az emberekkel való kapcsolat, és az Istennel való kapcsolat helyes egyensúlyának a megtalálása, és amit utoljára említettem, az a fontosabb. Tehát, hogyha az Istennel való kapcsolatom, és ezt bárkinek mondhatom, az rendezett, akkor, hogyha vannak nehézségek is az emberi kapcsolatok rendszerben, azok rendeződnek sokkal könnyebben, mint hogyha csak arra fókuszálnánk az emberekkel való kapcsolatra. Tehát a szentségimádás, a napi szentmis, a személyes imákra való hangsúlyfektetés, hát ezek voltak kidomborítva, és tényleg elég sok időt töltöttem az oltári szentség előtt, vagy rózsafüzérrel a kezemben sétálgatva a természetben. Tehát ha röviden válaszolok a kérdéset, az Istennel való kapcsolat a prioritás.
Azt gondolom, ez nagyon-nagyon lényeges. Jézus Krisztus elég világosan megmondta, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Ezt lefordítva, hogyha én nem élem Jézussal a személyes kapcsolatot, akkor a munkám a féle emberi próbálkozás, de nem az Isten tervének a megvalósítása. Igen. Mikor tudomásodra hozták, hogy a Szent Atya téged nevezett ki, vagy téged kíván kinevezni Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé, akkor mi volt benned? Azért is javítottam saját magamat, mert nyilván ezt megkérdezték tőled is, de szabad akaratból döntöttél, hogy igen, igent mondok. Milyen lelkülettel mondtál igent?
Nagyon nehéz szavakat találni. Megilletődött voltam, kissé megrémült. Tehát ilyesmi szavak jutnak eszembe. Amikor fel kellett menni a nunciatúrára, ahol még soha nem jártam, nem tudtam, hogy miért kell fölmenni. Azt tudtam, hogy valami bizalmas ügy lehet, tehát amit nem lehet telefonban vagy levélben elintézni, tehát amihez szükséges egy személyes találkozó. Erre eszem ágában nem gondoltam, hogy ilyesmi felkérés kapok. És hát nagyon, nagyon megilletődtem. Ezt gondolom látták rajtam, ugye most nincs nunciusunk Magyarországon, és a Páter Hozé, a monszinyóre, aki most az ügyvivő, vagy viszi ezeket a személyi dolgokat, és hát látta rajtam, hogy nagyon megilletődtem, és felajánlott azt, hogy erre nekem most választ kell adnom, igen vagy nem, ezt mondanom kell, de előtte elmehetek imádkozni, van egy kápolna az épületen belül, ezért nagyon hálás voltam, és gyakorlatilag a lelki békét ott kaptam vissza a kápolnában. És ez pár perc volt mindössze. Azt elmondhatom a Mária Rádió hallgatóinak, hogy nagy segítség volt az oltári szentségen túl, hogy az oltáron volt egy Mária ikon, és ott egy ilyen kis bensőséges beszélgetésem volt, magánimám, az Úr Jézussal meg az édesanyjával, és igazából az ő igenjei, Mária igenjei, kimondották velem azt, hogy nem tudom, hogy mire, és biztos, hogy lesznek itt elég komoly, nehéz kihívások, feladatok, de az ő igényéhez hasonlóan én is azt fogom mondani, hogy igen, és így mentem vissza a monszinyóréhez, és hát mondtam, hogy méltatlannak érzem magam, de vállalom.
Hál' Isten, hogy kimondtad, hogy így mondjam, boldogító igent is vállaltad, mert hogy a Szombathelyi Egyházménynek tényleg nagyon nagy szüksége van Székely János püspök atya mellett egy segítőre, egy püspöki szintű segítőre, mert ahogyan itt felolvastam az émént az ő leírásából, neki rengeteg országos elfoglaltsága van, és az az érzésem, hogy ő egy országos lelkipásztor, mert hol itt, hol ott, hol amott tűnik föl, mert hogy remek, jó, hiteles és eredeti gondolatokkal ossza meg a kedves hallgatóit. Szabolcs atya, menjünk egy kicsit vissza a hivatásod születésére. Amikor a Jóisten téged elszólított, ezt hogy érted meg, vagy milyen körülmények között történt?
A papi hivatásom úgy gondolom, mint a legtöbb atyánál a minisztrálással köthető össze. Tehát a legtöbb paptestvér minisztrált kiskorában, vagy fiatal korában.
Én is így voltam.
Na, ugye. Azt elmondom őszintén, hogy az általános iskola első osztállyal, ahogyan elindult a iskola, ugye elindult a minisztrálás is. Ez nálam is amolyan hagyomány volt, hogy aki hittanos és kisiskolás, az kezdjen el minisztrálni. Tehát őszintén elmondom, hogy az első években én nem nagyon szerettem minisztrálni. És volt egy fordulat, nem is az első áldozás után, hanem még egy kis idő, pár év elteltével, amikor ötödikes voltam, erre határozottan emlékszem, általános iskolás ötödikes, és egy hétköznapi szentmisén nekem volt egy csodálatos Isten élményem az átváltoztatás után, az áldozás előtt, amikor ugye mondjuk térdelve, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy én akkor nem tudtam mondani hangosan ezt a szöveget, egyedül voltam minisztráns, mert én azt éreztem, hogy én másra nem vagyok most méltó, de mégis hív. Ott fogalmazódott meg bennem, hogy én pap szeretnék lenni, mert engem papnak hívnak. És ott indult el egyfajta kisgyermekként, egyfajta változás a lelki életemben, mert addig én nem igen jártam hétköznap misére. Tudom, hogy például jelentkeztem olvasásra is, és nagyon nehezen ment az olvasás. Rettentően izgultam, sokat bakisztam, és jó lelkű, de szigorú plébánosunk volt. És
ki volt akkor a plébános?
Pungor László atya, Isten nyugosztalja, és ő minden mise után újra hozatta a könyvet, és akkor na nézzük át, hogy mit olvastál félre. És hát ez nem volt könnyű. Tehát alázatra is nevelt, és hogy nem feladni, és vagyon úgy átbillentem, egy idő után megszoktam azt, hogy tényleg előtte volt, hogy elkértem a felolvasó könyvet, olvasmányos könyvet, hazavittem, átnéztem, és úgy szépen lassan úgy kezdtem belejönni, úgymond a liturgikus dolgokba.
Hála Isten, hogy ez ténylegesen így történt, és meghallottad a hívó szót. Hogyan alakult tovább az életed? Középiskolába kerültél Győrbe. Hogy élted meg ezeket az éveket? Egyházi fenntartási iskola, Bencés gimnázium.
Amikor úgy buzgóban jártam misére, a sekrestésünknek a fia, Bencés tanár volt, fiatalon halt meg, Szigeti Tibor Oros, és ez a sekrestés mondogató, hogy jó lenne, fiam, hogyha te is elmenni a győri bencésekhez. Hát, ugye először úgy nem annyira lelkesített ez a dolog, talán amiatt, mert nagyon kötöttem a szüleimhez, a szülőföldemhez, és tudtam, hogy hát az egy bentlakásos gimnázium van itt a környéken, Kőszegen, Szombathelyen, ahol bejáró lehetnék. De egy idő után úgy kedvet éreztem, hogy hát nyilván, már nyolcadikos az ember, szeretne egy kicsikét úgy kirepülni a szülői házból, és úgy imponáló volt, hogy hát önállósodhatok, hát persze. És hát végül is szabad akaratból, szüleim beleegyezésével, és örömmel mentem Győrbe a bencésekhez. Nagyon gazdag 4 év volt ez. Olyan szerencsés időszak, amikor még sok bencés volt a győri bencés gimnáziumban. Nem csak osztályfőnökök, prefektusok, hanem az idős bencések is megvoltak. Ezt most már több helyen is mondtam, hogy amit nagyon hálás vagyok, a mai szülők tudják ezt elmondani, hogy gyakorlatilag alig van olyan gyermek, akit ne kellene korrepetálni, valamilyen plusz órákat venni, és ez nem kis anyagi áldozat. Hogy mi ott a diákokként a bencés gimnáziumban nyugodtan mehettünk bármelyik tanárunkhoz, korrepetálásra, ingyen és bérmentve, és ezzel éltünk. Én jó magam is éltem ezzel a lehetőséggel, és nem csak az aktív tanárokhoz mentem, hanem tudom, matekra jártam, vagy fizikára, már nyugdíjas bencés atyákhoz, és hát nagy élmény volt nem csak matekozni, vagy fizikázni, hanem egy kicsit megismerni a bölcs öreg bencéseknek az életét, a nehézségeit, örömeit, és hát gyónni is, tehát nagyon szívesen jártam hozzájuk, főleg az idősebb atyákhoz.
Ezért a következő kérdésem a Szent Gyónással kapcsolatban, milyen volt a lelkiélet, a diákok lelkiélete a Győri Cuszor Gergely Bencés gimnáziumban? Hogyan fogadták a diákok azt, hogy az atyák azt mondják, hogy na most gyerekek, szentmisére megyünk, közös imánk van, vagy akármi más?
Kellő szabadságot adtak. Ez azt jelenti, hogy a lehetőséget biztosították a rendszeres mindennapi szentségi életre. Ez azt jelentett, hogy hétköznap nem voltak kötelező misék, hanem aki akart, az mehetett szabadon szentmisére, illetve este voltak a vesperások, ahova szintén lehetett menni. Hát nagyon kevesen jártunk, azt elmondom.
De én jártam.
És maga a szentmisék, illetve a vesperások, a dallamvilág, a légkör, hogy ott együtt imádkozni, énekelni a szerzetesekkel, kis bencés diákként, ez nagyon, nagyon töltött, rendszeresen töltött, és amire még visszaemlékszem, a csendes szombatesték, minden hónapban volt egy ilyen csendes szombateste, ez azt jelentett, hogy volt egy elmélkedés, és utána csendben kellett lenni. Volt gyónási lehetőség, zenehallgatás, különféle programok, lelki programok, és ezek úgy mindig megnyugtattak diákként. Tehát, hogyha tudtam, hogy jövő héten milyen dolgozatok, felelések lesznek, de ezek a csendes szombat esték, ezek mindig úgy lenyugtattak, hálás vagyok. Meg hogy megszólíthatóak voltak a bencések, tehát lelki vezetésre vagy tanácsadásra lehetett hozzájuk menni is. Azért éltünk ám ezzel a lehetőséggel még a legnotóriusabb diákok is.
Hála Isten! Nagyon fontos, hogy a bölcs öregekre hallgasson a diákember. Szabolcs atya, aztán leérettségiztél, és akkor következett egy újabb döntés, végleges döntés a tekintetben, hogy most nem műszaki egyetemre mész, nem tanár akarsz lenni, hanem pavi pályát választod, engedemeskedsz annak a hívásnak, amely téged megérintett annak idején minisztráns korodba. Ez a hívás még mindig hangzott, még mindig élt, és most mi volt a lelkedben az érettségi után? Bekopogok a püspökömhöz, és jelentkezik, vagy hogy volt ez?
Ez egész egyértelmű volt szerintem az osztálytársaknak, a tanáraimnak is, hogy én csak megerősödtem a hivatásomban, és ezt nem rejtettem vék alá, hogy azért jöttem ide, hogy szeretnék pap lenni, vagy szerzetes lenni. Tehát ez a két opció volt, a szerzetesség is ott volt bennem. Első években úgy vonzott is, hogy esetleg egy bencés szerzetes
ezt
legyek.
Ezt akartam is kérdezni, igen, hogy bencés gimnáziumban voltál, csupa bencés atya volt előtted, nem jutott-e eszedbe, hogy hely, ha én is köztetek lehetnék.
Igen, természetesen ez megfogalmazott, hogy többen is voltunk az iskolában, évfolyamban, osztálytársak között, akikkel erről beszélgettünk, hogy mi lenne, ha, és többen gondolkoztak ezen, de bennem az tisztult le, hogy én szeretnék tanár lenni, de kevésbé tanár szeretnék lenni, sokkal inkább lelkipásztor. És hogy a bencés hivatással inkább ez járt együtt, hogy valami tanári diploma, és akkor középiskolában tanítani. Persze vannak plébániák, most is a pannonhalmi apátságnak, területi apátságnak vannak plébániái, de akkoriban nem ez volt a jellemző. Tehát én inkább káplán plébános szerettem volna lenni, és kevésbé szerzetes. Ez kitisztult, és beszélgettem is erről a bencés szerzetes atyákkal, és ők is úgy látták, hogy ez az én utam. Tehát én nyugodt szívvel kopogtattam be a szombathelyi püspökség ajtaján, hogy ide szeretném a felvételemet kérni.
És akkor a püspök atya mindjárt Budapestre küldött.
Igen, talán amiatt volt ez, mert latinból érettségiztem, jó sikerült az érettségi, és akkoriban ugye Győr az hittudományi főiskola volt, és Budapesten működött az egyetem, és úgy gondolta, hogy kezdjünk rögtön egyetemmel.
Azon belül melyik szakra specializáltad magadat?
Egyháztörténelem vonzott, mindig is a történelem vonzott gimnáziumban is. A történelem a kedvenc tantárgyam volt, osztályfőnököm is, meg igazgatóm is töri tanárom volt, szigorú, de következetes töri tanárom is, megszerettette velem a történelmet, és éppen ezért a specializációm az az egyház történelem irányában, tehát kevésbé a teológia, a szent tudományok, hanem inkább a egyház történelem volt, ami érdekelt.
Azon belül volt-e olyan terület, amely különösképpen fontos volt számodra, hogy tanulmányozd?
Az egyházüldözés, és kezdetben azt gondoltam, hogy a őskeresztény egyház élete, de valahogy a professzorom, a Török József atya felcsigázta a fantáziámat, hogy sokkal inkább az első kommunizmus, a proletár diktatúra feldolgozása várna valakire, és ő rám gondolt, hogy belemélyedhetnék ebbe a témába.
És belemélyedtem.
Belemélyedtem a tanácsköztársaság témájába.
Nagyon jó, ebből is írtad a
És ebből írtam a szakdolgozatot és a licenciadolgozatot.
Licenciadolgozat. És mi volt pontosan a témája a licenciadolgozatnak?
A tanácsköztársaság idején a katolikus egyház üldöztetése.
Mert hogy üldözték akkor is.
De még hogy.
Igen, mert Jézus Krisztus világosan megmondta, amit engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, és az üldözés ma is tart, talán erről majd egyszer később beszélgetünk. Papszentelést hogy érted meg?
A papszentelésből, ami leginkább megmaradt, a minden szentek litániája. Ugye a szentelés alatt a szentelendők arcra borulnak ilyenkor az Úristen előtt. Az hasonlóan nagy lelkiélmény volt, mint a hivatásom kezdetén, amikor szavakat talán nem is tudtam már mondani, és olyan nehéz volt a térdelésből fölállni. Ugyanígy a papszentelésnél is, hogy ott a szavakban nem tudtam volna önteni azt a, amit talán így fogalmazok meg, hogy a kegyelem kiáradása, és tényleg, hogy onnan a földről fölemelkedni és odavonulni a szenteléshez, hát ezt nem lehet szavakba önteni, szintén azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nagy lelki élmény.
És utána következtek a kápláni plébános évek.
Így van.
Ezeket hozd meg a kedves hallgatókkal és velem.
Szent Gotthárdon kezdtem, ugye ez Magyarország legnyugatibb városa, kisváros, falvakkal. Tehát ideális volt olyan szempontból, hogy város is, meg falvak is. Én kezdetben mindig úgy éreztem, hogy sokkal inkább faluba szeretnék kerülni, és így megkaptam mind a kettőt, és megtudtam, hogy nem kell megijedni a várostól, ugyan úgy kell hozzájuk is viszonyulni. Németh Zoltán atya mellett kezdtem, aki most ugye Celdömölkön van. 4 évet voltunk együtt, és én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas és gyümölcsöző együtt munkálkodás volt. Tehát ezt fontosnak tartottam, hogy mi paptestvérek egységben munkálkodjunk, és ennek mindig gyümölcse van, hogyha együtt tudunk munkálkodni. Azt nem mondom, hogy mindig mindenben egyetértettünk, de nagy vitáink sem voltak. Tehát a leglényegesebb, legfontosabb dolgokban egyet értettünk, és amit ő a, úgymond a szakterületemmé tett, az ifjúságpasztoráció. Ő vitte a családpasztorációt, én meg az ifjúságpasztorációt a plébánián, és hát akkor emlékszem, József atya, te voltál a mind a kettőnek a egyházmegyei felelőse, így van.
Igen.
És nagyon szép családtalálkozók, ifjúsági találkozók voltak. Élménnyel gondolok vissza. Sok szabadidőt elvett a fiatalokkal való foglalkozás, de nem volt gyümölcstelen.
Erre majd talán a második részben vissza fogunk térni erre a témakkal egy kicsit részletezve, és akkor kapta egy plébánosi kinevezést.
Igen, az úgy váratlanul jött. A Csákány-Doroszlói plébánia megürült, betegszabadságra ment az ottani atya, és már hónapokig helyettesítettünk Szent Gotthárdról, és én magam is jó párszor voltam ott helyettesként. 9 falu tartozott akkor oda, és hát nagyobb falvakban voltak a szentmisék, és hát láttam azt, hogy hát itt bizony, aki majd ide kerül plébánosnak, annak lesz majd feladata. És akkor egyik este megcsörrent a telefon, először plébános atyát hívta Konkoly István püspök atya, és akkor utána velem akart beszélni, és nem ez volt, amit felajánlott, hanem egy másik káplános hely, de azt mondta, hogy egyszerűbb lenne, hogyha elfogadnám a Csákány-Doroszlói plébániát, mert akkor nem kellene másokat mozgatni, és mondtam, hát természetesen püspök, hogyha ezt kéri, akkor megyek Csákány-Doroszlóba. És így lettem ott plébános. 3 évet voltam Csákány-Doroszlón. A kezdeti hónapok nagyon nehezek voltak, de A kezdeti hónapok elmúltával, amikor az emberek azt érezték meg, hogy itt valami jót akar ez a pap nekünk. Egyre több segítőm lett, és azt kell, hogy mondjam, hogy legcsodálatosabb papi éveim kezdődtek itt el az őrség szélén. Nagyon megszerettem a környékbeli falvak híveit. Volt sok bőven munka, leginkább a hitoktatás, tehát nem volt hitoktató, és volt két kicsi iskola, Viszákon, Iváncon, és a Csákányban volt a központi iskola, de ez is nagyon jó volt, sok szabadidőt úgymond elvett, de nagyon sokat adott a gyerekekkel való foglalkozás.
Most itt sajnos abba kell hagynunk a beszélgetést, de majd folytassuk tovább, mert lejárt a műsoridőnk, és hamarosan folytatjuk majd tovább.
Fekete Szabolcs Benedek atyával, a Szombathelyi Egyházmegye új segédpüspökével, Horváth József pápai prelátus, a Szombathelyi Szentkereszt Lelkészség lelkésze készített interjút, melynek első része hangzott el. A beszélgetést holnap 16 órától folytatjuk. Tartsanak velünk!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.